Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A hétvégén sorsdöntő választásokat tartottak a Moldovai Köztársaságban. A szomszédos országban az elnökválasztás első fordulójában Maia Sandu hivatalban lévő elnök a voksok 41,92%-át, legfőbb kihívója Alexandre Stoyanoglo volt, főügyész pedig a szavazatok 26,35%-át szerezte meg, és ezzel ők jutnak be a választás második fordulójába. Ez a voks csata papírforma szerint alakult, ám nem mondható el ugyanez arról a népszavazásról, amely egy olyan alkotmánymódosításról szólt, ami kaput nyitna az EU csatlakozásra. Itt mindenki azt várta, hogy toronymagasan győzni fognak az igenek, végül nagyon szoros lett a verseny, bár hivatalos eredmény még nincs, de minden jel szerint csupán 0,5%-kal kerültek többségbe azok, akik közeledni szeretnének a nyugathoz. A kormány szerint célba ért az orosz befolyásolás, míg a Kreml a választások tisztaságát kérdőjelezi meg. A moldovai államfőválasztások november 3-ai második fordulójában minden bizonnyal hasonló, hajszálon múló végeredmény várható, de az már most borítékolható, hogy az orosz trollhadsereg, valamint a hivatásos provokátorok tegnapi, illetve az elmúlt hónapokban lezajlott ténykedése nem segíti a Pruton túli szomszédunk hivatalos integrációs esélyeit, ahogy az ország uniós elkötelezettségét illetően is igen komoly hivatkozási alap lesz az ellenzék kezében, amit a jövőre szervezett parlamenti választásokon minden bizonnyal ki fognak használni. Ez a mai témánk, Németh András, a HVG külpolitikai szakírója a vendégem, beszélgetésünket felvételről hallják, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
Most, amikor beszélgetünk, még nincs végleges, hivatalos eredmény a moldovai referendumról, a népszavazás eredményéről. Az, ami most látszik, az az, hogy az igenek vannak többségben, kevéssel ugyan, de a moldovai referendumon résztvevők többsége arra szavazott, hogy az alkotmányban rögzítsék az uniós csatlakozással való tárgyalásokat. Mi az első, ami így látszik a moldovai referendumról? És aztán rátérünk az államfőválasztásokra is.
Az első, ami látszik, hogy én sokkal nagyobb arányú győzelmet vártam. Tehát ugye nagyon jól mondta, minimális a különbség. Az én tudomásom szerint 99%-nál tartanak, és az igenek aránya 50,4%, a többi pedig 49,6%, vagy a nemeké. Én nem gondoltam volna, és nem csak azért nem gondoltam volna, mert a közönkutatások is azt vetítették előre, hogy 60% körül lesz az idegenek, igenek aránya, hanem az is erre gondoltam, mert azért tudjuk azt, hogy Moldova lakosságának nagyon nagy része külföldön dolgozik, akik otthon vannak, azok pont azokból a fizetésekből egészítik ki a családjövedelmét, amelyeket a moldovai állampolgárok leginkább az Európai Uniós tagállamon keresnek meg, tehát már csak ezért is úgy gondoltam, hogy nagyon nagy lesz az igenek aránya, meg azért is úgy gondoltam, hogy azért többször voltam Moldovában, és azért ott legalábbis akikkel én találkoztam, azoknak a nagy többsége abszolút nyitott volt Európa felé, és akik nem támogatták, vagy legalábbis nem támogatják ezen a népszavazáson az EU tagság prioritásként való kezelését, azokról sem hiszem el, hogy mind Moszkva pártiak lennének. Tehát itt tulajdonképpen úgy állítódott be ez a népszavazás, hogy vagy az Európai Unió, vagy pedig az Oroszország felé közeledés, és én nem hiszem el változatlanul azt, hogy Moldovában a lakosság 49%-a pont egy putini Oroszországhoz akarna közeledni, és akkor itt jön elő szerintem a lényeg. Tehát az, hogy én hiszek a moldovai hatóságoknak, hogy itt nagyon durva külföldi orosz beavatkozási kísérletek történtek. Akár a választók megvesztegetése, tudjuk azt, hogy Ilán Sor egy moldovai ízeli állampolgársággal rendelkező milliárdos, aki néhány évvel ezelőtt elsikasztotta a moldovai nemzeti jövedelem jelentős részét különböző banki trükkökkel. Ő is ígért pénzeket, aztán tudjuk, hogy az orosz propaganda az elmúlt hetekben másról sem szólt, mint hogy Moldovát ki akarja használni az Európai Unió, és semmi jó nem származik az Európai Uniós tagságból. Tehát ez a fajta propaganda is működött, és vannak erre bizonyítékok is, és most nem feltétlenül arra gondolok, amit a moldovai televízióban bemutattak, hanem ma például egy BBC anyag született arról, hogy a Nyesterdenti Köztársaságból is jöttek át szavazni Moldovába, és ott egy hölgy kikelve magából kiabálta bele a telefonba, hogy én arra szavaztam, akire mondtátok, és mégsem fizettek. És utána a BBC újságban elismerte, hogy gyakorlatilag lefizették, hogy szavazzon. Tehát biztos vagyok abban, hogy komoly beavatkozás volt, és ennek is tudható be ez az eredmény a népszavazáson. Valóban nagyon szoros, váratlanul szoros volt.
Igen, de hát az egyáltalán nem meglepő, hogy a moldovai köztársaság az elmúlt hónapokban már több hónapja az Orosz Föderáció példátlan hibrid támadásának a célpontja. Tehát, hogyha innen nézzük a történetet, akkor akár számítani is lehetett arra, hogy az orosz vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a referendum ez ne legyen sikeres, vagy ha már sikeres lett, tehát azt láttuk, hogy nagy számban vesznek részt a moldovaiak, akkor az ő javukra billenjen el a mérleg nyelve. Tehát trollok hónapok óta terjesztenek álhíreket, provokátorok uszítanak az utcán a moldovai köztársaságban hónapok óta, nem beszélve a megvásárolt szavazatokról.
Igen, csak én abban bíztam, hogy ennél józanabbak nagyon sokan. Tehát azért azt a számokból kiderült, hogy egy-egy megvesztegedett emberre olyan 120-130 dollár jut, ami nem tudom lejben pontosan mennyi, de forintban ilyen 50 ezer forint körül, tehát hogy ezért valaki tényleg hajlandó legyen akár meggyőződésével ellentétesen is szavazni, vagy pedig, hogy ugye, ahogy neked is nyilvánvaló, meg nekem is nyilvánvaló volt, hogy Oroszország komoly trollhadsereggel és propagandával avatkozik ebbe bele, hogy ezt valóban nagyon sok ember elhitte. Tehát nekem ez okozott meglepetést, hogy ez a propaganda működött. Majd teszem hozzá nagyon halkan, hogyha figyeljük a magyarországi kézenkutatásokat, itt is működik a magyar kormányzati médiumok által terjesztett orosz propaganda, tehát folyamatosan csökken azok aránya, akik úgy emlékeznek, hogy az Ukrajna elleni orosz agressziót Oroszország kezdte, és nem pedig Putyin. Tehát most már valami 30% körül van Magyarországon, legalábbis a Fidesz szavazók körében, akik úgy emlékeznek, hogy ezt az egész háborút Ukrajna kezdte. Tehát a propaganda hat, de én nem gondoltam volna, hogy ennyire hatékony lesz. Tehát ezért Moldova mégiscsak ott van. Egyrészt Ukrajna mellett, Moldova mellett ott van a Nyesztermenti Köztársaság, amiről minden józan moldovai állampolgár tudja, hogy egy Oroszország által kitartott államocska, amelyik csak azért tud létezni, mert Oroszország fenntartja. Azt is tudjuk, hogy nagyon régen, nagyon sokszor megígérték már Oroszországban, hogy kivonják az ottani, most idézőjelbetével mondom, békefenntartó orosz katonákat, ami szintén nem történt meg. Tehát aki azért megnézi Moldova és Oroszország kapcsolatát, az azért látja, hogy nem feltétlenül jó ötlet Oroszország árnyékába befolyás alá kerülne, csak azért sem, hogy arra is emlékszünk, hogy amikor Moldova célzott arra, hogy EU tag és NATO tag is szeretne lenne esetleg hosszabb távon, akkor hirtelen az oroszoknak eszébe jutott, hogy mennyivel tartozik Moldova a gázszállításokért, és elzárták a gázcsapokat. Tehát nagyon sok olyan jel volt, amire egy moldovai állampolgárként semmiképpen sem szavaztam volna az EU-tagság ellen.
Az orosz beavatkozás vágyaitól beárnyékolt népszavazásnak szerinted milyen következménye lehet? Most nyilván az Alkotmánybíróság meg kell erősítse azt, hogy ez egy érvényes népszavazás, és bár Mályás Szándó a demokrácia elleni példátlan támadásról beszél, azt látjuk, hogy most legalábbis, hogy az igenek győztek. De az, hogy ennyire hajszállan, vagy ennyire hajszálon múlott a siker, annak lehet bármilyen következménye?
Ennek komoly következménye lesz, mert tehát tudjuk azt, hogy jövőre Moldovában parlamenti választást is fognak tartani, és hogyha mondjuk valóban 60% körül lett volna az igenek aránya, az egy nagyon nagy lökést adott volna a Maia Sandu államfő mögött álló pártoknak. Tehát sokkal bonyolultabbá fog válni a választások megnyerése. Az is teljesen egyértelmű, hogy Oroszország érszemet kap, és igen, hogy látván ezt, hogy eredményes volt a propaganda és a megvesztegetés, akkor ezt még inkább erőltetni fogják. Ahogy mondtad, hogy ez már hónapok óta tart ez a befolyásolás és befolyási kísérlet. Tehát ez nem is újonnan fog kezdődni, tehát ez folytatódni fog ez a kampány. Tehát ennek mindenképpen komoly következményei lesznek. Én abban bízom, hogy az Európai Unió is egy kicsit észhez kap, és tudjuk azt, hogy Európának tényleg szüksége van Moldovára, arra meg egyáltalán nincs szüksége Európának, hogy Moldova is bekerüljön az oroszok felhatóság alá. Tehát bízom abban, hogy egy olyan következménye is lesz, hogy észre jobban oda fog figyelni arra, hogy mi történik Moldovában. Ja, és még egy dolog, én ugye 99%-ot már megszámoltak, és most már többségben vannak az igenek, ez valószínűleg így fog maradni, de mondjuk nem lepett volna meg, hogyha minimálisan a nemek győznek, hogy akkor valamilyen formában érvénytelenítik ezt a népszavazást arra hivatkozva, hogy milyen súlyos külföldi beavatkozás történt. Szerencsére erre most már valószínűleg nem lesz szükség.
Az orosz narratíva szerint a moldovai állampolgároknak jelentős többsége a hűtőszekrényt választotta a tévék helyett. Ezzel arra utalnak, hogy sokkal fontosabb az állampolgároknak a jólétük, a gazdasági jólétük, mint az Európából érkező propaganda. Ismétlem, ezt mondja Oroszország.
Mindenképpen szerepet játszik abban, tehát én is azzal kezdtem a mondandómat, hogy nagyon sok moldovai állampolgár dolgozik az Európai Unióban, és utalhat a nagyon sok pénzt. De én abban is biztos vagyok, hogy szintén a moldovaiakkal való beszélgetésük alapján, hogy azért az értékrendben is európai zálódik ez az ország. Tehát ez egy nagyon sokáig az orosz-szovjet birodalom perifériájára szorult, viszonylag fejletlen ország volt, nagyon mélyről indult Moldova. Nem is haladt túl gyorsan, nagyon sok probléma van, de én abban is biztos, hogy tényleg, hogy nem csak az ütőszekényekről szól, tehát az európai értékekről is, és arról is szól, tehát akik végül mégiscsak az igennel szavaztak, azoknak pedig mindenképpen fontos tényező volt az, hogy nem akarták azt, hogy az orosz befolyás erősödjön és visszatérjenek azok az idők, amelyeket ugye Igor Dodon korábbi államfővel fémjereztünk, és igencsak korlátozott volt a demokrácia ebben az országban is, ahogy Oroszországban is az.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója, a mai napra kész vendége, a moldovai államfőválasztás, illetve referendum kapcsán beszélgetünk. Megszólalt Dimitri Peszkov, a Kremlnek a szóvivője, aki azt mondta, hogy a választások nem voltak szabadok. Ugyanezt mondja Maia Sandu, hivatalban lévő moldáv államfő is, csak hogy a másik oldalról. Van itt egy feloldhatatlan ellentét a két tábor között. Fel kell ezt oldania valakinak? Fel tudja ezt oldani valaki?
Hát én csak közvetetten tudom feloldani. Tehát egyrészt, hogy azért ott voltak európai választási megfigyelők, akik nem észleltek szabálytalanságokat, vagy legalábbis komoly szabálytalanságokat. Azt pedig kimondottan vicces, amikor Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő arról beszél, hogy egy választás külföldön nem szabad. Tehát emlékeztetném azon a hallgatókat és Peszkovot is arra, hogy milyen volt a legutóbbi oroszországi államfő választás, ahol csak olyan jelöltek indultak, akik maguk is Vlagyimir Putyinra szavaztak. Az egyetlen olyan jelölt, akiről kiderült, hogy talán mégsem, őt nem engedték elindulni. Oroszországban pillanatban nincsen szabad ellenzéki párt. Olyan ellenzéki pártok vannak, amelyek állellenzéki pártok, lásd, liberális demokrata párt, vagy akár a különféle egységes Oroszországból kiszakadt igazságos Oroszország. Ezek mind Putyin pártok, Putyin támogató pártok, tehát én semmiképpen sem tartom hitelesnek azt, amikor egy Kreml szóvivő kifogásolja a más országokban lebonyolított választások szabadságát, arra nem is beszélve, hogy matematikailag igazolt tény, tehát ugye a választási eredményeket Oroszországban megvizsgálták, különféle matematikai módszerekkel is ezekkel kimutatható, hogy hol és mikor történtek hamisítások. Tehát Putyin valószínűleg így is megnyerte volna a választásokat, de azért még hozzárajzoltak 15-20%-ot a választási eredményeket. Tehát még egyszer azt mondom, hogy ennél mindenképpen tisztábbak voltak a Moldovában most rendezett választások, illetve referendum.
Miért fontos nekünk egy ilyen kis országról beszélni, túl azon, hogy a szomszédunk, tehát egy szomszédos ország, azt mondhatja az erdélyi hallgató, a székelyföldi hallgató, hogy moldovai választások, moldovai referendum. Mit érdekel ez engem?
Ez egy jogos kérdés, de bízom benne, hogy meg tudom válaszolni. Tehát mégiscsak közel 3 millió emberről van szó. Romániának a jövőjét befolyásolja egyébként az, hogy mi történik Moldovában. Tehát amikor Moldovában jártam, akkor azért nagyon sokan voltak azok, akik támogatnák Moldova és Románia egyesülését, akik azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy nép, egy nyelv. Tehát ebből a szempontból is mindenképpen fontos. Abból a szempontból is fontos, hogy Romániának, az erdélyi magyarságnak is fontos, hogy ne legyen válságóc a szomszédban, ha pedig ott az orosz párti erő győztek volna, akkor, hogy győznének, akkor biztos, hogy sokkal tovább tartana ez a Dnyeszter-menti Köztársaság által generált, elhúzódott, de valós válság. És én azt mondom, hogy minél több tagállam van az Európai Uniónak, annál erősebb tud talán lenni Európa, annak ellenére, hogy én is tudom, hogy az Európai Unióban nagyon sok a probléma, de én még változatlanul az európai integráció híve vagyok, és ebből a szempontból is fontos, hogy ne Oroszország erősödjön, hanem talán az Európai Unió erősödjön Románia mellett. Tehát szerintem sok szempontból is fontos, és már csak abból a szempontból is fontos, hogyha elfogadjuk és fogadjuk el azt, hogy Oroszország ebben a választásban erősen belevarkozott, hogy akkor mégiscsak győzön az igazság, és ez nem csak a románi, hanem a normális emberek érdeke is és szándéka is.
Beszéltél már arról, hogy Oroszország rengeteg pénzt költött a hétvégi moldovai választás és népszavazás eredményeinek a befolyásolására. A HVG 360-on megjelent cikkedben úgy fogalmaztál, hogy ugyanazt akarja elérni Oroszország Moldovában pénzzel és propagandával, mint Ukrajnában rakétákkal és tüzérséggel, azaz, hogy hatalomra segítsen, hatalomra jusson egy Moszkva-barát kormányzat. Ez a békésebb módszer, ez úgy néz ki, hogy most legalábbis azt látjuk, hogy nem volt hatékony, a hatékonyt azt idézőjelbe tettem, akár csak a békést és Moszkva szempontjából nem volt hatékony. Várhatunk arra, hogy ezzel nem éri be Moszkva?
Én biztos vagyok abban, hogy nem. Tehát ugye november 3-án lesz a második forduló. Biztos vagyok abban, hogy Moszkva minden eszközzel azon fog dolgozni, hogy akik most nem kerülnek be a második fordulóba, azok Stoyanov-Oglo mögé álljanak be, aki ugye 26%-ot kapott. Tehát biztosak abban ez folytatódni fog, már csak azért is, mert azért nem egyértelmű kudarc ez. Tehát ugye mind a ketten mondtuk azt, hogy sokkal nagyobb arányban számítottunk a népszavazáson az igenekre, és sokkal nagyobb arányú Maja Sandi győzelemre számítottunk az elnök választás első fordulójában. Tehát ugye ez még nem hangzott el, hogy ahelyett, hogy a közönkutatások által jósolt 45-10%, tehát 45 a Sandunak, 10 pedig az ellenfélnek, ehelyett azt következő, hogy 41-et kapott az államfő, és 26-ot a legerősebb ellenjelöltje. Tehát abszolút nem lefutott a második forduló. Tehát mindenképpen ezt folytatódni fog. És ugye azt is mondott, hogy Oroszország sokat költött erre, de ez még sokkal olcsóbb, így még mindig, mint katonasággal. Tehát azt tudjuk, hogy Oroszországnak minden háborús nap Ukrajnában több százmillió dollárjába kerül, míg ezt pár tucat millióból elintézte ezt a moldovai beavatkozást, tehát költséghatékonyabb is mindenképpen, meg ugye Oroszországnak azért valószínűleg most ereje sem lenne egy újabb front megnyitására. De mondom, én biztos vagyok abban, hogy az orosz befolyási kísérletek folytatódni fognak, még azután is, hogy meg lesz a másik fordulós eredmény. Így arról is beszéltünk, hogy jövőre parlamenti választás lesz, és Oroszországnak mindenképpen érdeke, hogy ott ne az európai integrációt támogató erők diadalmaskodjanak.
Maia Sandu, újrázni készülő moldáv államfő kapta a legtöbb szavazatot, így ő mérkőzik meg a második fordulóban a Moszkva által támogatott jelölttel együtt. Tehát van egy Moszkva által támogatott politikus, és van egy nyugatbarát, nyugat által támogatott politikus. Egy olyan politikusról, egy olyan elnöknőről beszélünk, akit már a hivatalba lépésekor szexista és sorosozó támadások kísértek, tehát mindent a Maia Sandu fejére olvastak, még azt is, hogy miért nincs férje, miért nincs gyereke. Mekkora fontossága van annak a moldovai köztársaság szempontjából, hogy ő maradjon az államfő? Most az alkotmányban minden valószínűség szerint rögzíteni fogják azt, hogy a nyugat mellett kötelezi el magát Moldova, megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval. Ha nem Maia Sandu nyer, akkor a mostani referendumnak az igenjei esbe?
Szerintem igen, tehát legalábbis a következő választásokig, de azért fontos, hogy Maia Sandu győzön, mert hogyha a jövőre a parlamenti választás is ezek az erők győznek, akkor folytatódik ez a viszonylagos fokozatos és folyamatosnak tűnő közeledés az Európai Unióhoz, hogyha most az Moszkva párti jelölt győz, akkor biztos, hogy ez a folyamat le fog lassulni. Bár ő azt mondja Stoyanoglu, hogy ő is az európai integrációt híve, de javítani akarja a kapcsolatot a Moszkvával is. Ezt ő csak azért mondja, ezt az első felétenek az állításnak, hogy ne legyen egyértelmű, hogy ő hova húz. Tehát mindenképpen ez a folyamat megtorpanna, és még ha 2025-ben az európai integrációt támogató erők győznek, akkor is kialakul majd egy ilyen, vagy kialakulhat egy ilyen vita, és folyamatos nézeteltérés a kormányzat és az államfő között, ami semmiképpen sem fog használni Moldova euróintegrációs törekvéseit. Tehát mindenképpen fontos, és nem feltétlenül Maia Sandu személye a fontos, hanem az, hogy ezek az Európa párti erők diadalmaskodjanak a választásokon.
Alexandr Stoyanoglu volt főügyész a szavazatoknak a 26,35%-át szerezte meg szemben Maia Sanduval, hivatalban lévő moldovai elnökkel, aki a közel 42%-ot, 41,92-91%-ot összetudnak fogni annyira Maia Sandu ellen, hogy lenyomják őt a második fordulóban? Nyilván az orosz propaganda eszközeit is felsorakoztatva.
Én biztos vagyok abban, hogy szoros lesz a második forduló. Nem vagyok benne biztos, hogy valóban sikerül megfordítani az első fordulóban született eredményt és az ellenjelölt győz, de az biztos, hogy szoros lesz. Tehát mindent el fog követni az orosz párti tömörülés, hogy egységessé váljon, ott is elő fog szerintem kerülni a pénz, az ígéret és a vesztegetés. Tehát én arra számítok, hogy erősödni fog. Azt nem tudom, hogy a választók mennyire lesznek erre vevők. Tehát, hogy mi lesz erősebb az, hogy ellenzik az európai integrációt, és akkor az ellenjelöltre szavaznak, vagy pedig az, hogy nagyon sokszor szokott ilyen összefogás lenni, és azért mindig kiderül, hogy nem jön össze a teljes számtani összege azoknak, akik valamelyik másik jelölt mögé álltak be. Tehát személyi szimpátiák, antiszimpátiák is bejönnek már, de mondom, az biztos, hogy sokkal szorosabb lesz a másik forduló, és pillanatlag megjósolhatatlan az, hogy ki fogja megnyerni. És ezért is mondtam az előbb azt, hogy kérdezted, hogy milyen hatása van ennek a népszavazásnak és választásnak, hogy nem csak Oroszország fogja talán növelni a propagandára fordított forrásait, hanem az Európai Unió is határozottabban fog kiállni az integrációt támogató jelöltek mellett, mert Brüsszelben is azért tudják, hogy Moldova is fontos, és ugye azt is tudjuk, hogy ha most Moldova megkapja ezt a támogatást, ez azért még messze nem jelenti azt, hogy itt nagyon rövid időn belül az ország EU tag lenne, tehát nem kell foglalkozni azért a közvetlen következményekkel sem, tehát azzal, hogy Moldova mennyire érett az Európai Uniós tagságra, mert valószínűleg azért nagyon komoly intézményes reformokra és gazdasági reformokra van szükség, de mondom, ez az Európai Uniótól is függ, hogy mi lesz a végső eredmény.
Vérszemet kapott most Moszkva? Tehát számíthatunk az Európai Uniós országokban, vagy többi Európai Uniós országban arra, hogy felerősödnek ezek a hibrid módszerek, amivel Moszkva befolyását az egyes országokban megpróbálja növelni?
Szerintem Oroszország már nagyon régóta ebben egy elmélyült és egyre erősödő kampány folytat. Tehát ugye tudjuk azt, hogy Szentpéterváron voltak ezek, vagy talán még vannak is ezek a trollgyárak, amelyek az összes európai nyelven ontják az Európai Uniót és a demokráciát megkérdőjelező kommentek ezreit. Tehát ez mindenképpen működik, azt is tudjuk, hogy Oroszország a hibrid hadviselésben már azért odáig is eljutott, hogy nagy valószínűséggel orosz ügynökök robbantanak föl olyan raktárakat és vasútvonalakat, amelyeket Ukrajna támogatására alkalmaztak volna. Azt is tudjuk, hogy merényletet akartak elkövetni a Rheinmetall, ugye a legnagyobb német fegyvergyár, amely szintén részt vesz Ukrajna felfegyelzésében. Azt is tudjuk, hogy az oroszok különböző proxikon keresztül is támogatnak szélső jobb oldaléket. Tudjuk azt, hogy micsoda, milyen szoros kapcsolat van, például az AfD, egy németországi szélső jobbos párt, és Oroszország között, tehát néhány évvel ezelőtt orosz pénzzel repültek külön gépen Moszkvába az AfD vezetői, és sajnos itt megint meg kell említenem a magyar kormányt, amelyik az én ízlésemnek túlzottan is kiszolgálja Oroszország érdekeit. Tehát nagyon sokszor tűnik nekem úgy, hogy Orbán Viktor az Ukrajnát ekéző mondataival tulajdonképpen Oroszország érdekeit képviseli, Oroszország mellett áll ki, és vannak még ilyen pártok, tehát nem véletlen az Európai Parlamentben is kétfajta populista vagy szélsőjobbos csoportosulás áll. Az egyik ugye az, amiben Orbán Viktor is van, a Patrióták Európáért nevezeti pártcsoport, és van egy másik, ahol szintén erősen megkérdőjelezhetően szélsőjobbos pártok vannak, viszont ezek egyértelműen Oroszország ellenesek, és ugye sokan a Patrióták Európáért pártszövetséget Patrióták Putinért pártszövetségnek nevezik, és ez azért az Európai Parlament képviselőinek 15-16%-át teszik, tehát viszonylag erős ez a Putin párti csoport.
A kisinyói vezetőknek, illetve a moldovai köztársaságnak a politikai prioritása az elkövetkezendő időszakban az változni fog meglátásod szerint, most olyan értelemben, hogy változni fog, hogy ennek a referendumnak az eredménye, illetve az, hogy látjuk, hogy mennyire beavatkozik Moszkva a választásokba, az arra készteti a moldovai köztársaságnak a politikai elitjét, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatból visszavegyen egy picit, vagy épp ellenkezőleg most az a cél, hogy mielőbb szabadulni az Orosz Föderációnak a szorításától?
Szerintem mindenképpen a másodikra van nagyobb esély. Én nem hiszem, hogy komolyan változna a moldovai irányvonal. Folyamatosan azt fogják ismételni joggal egyébként, hogy az a népszavazás egyrészt az igenek győzelmét hozta, másrészt, hogy annak ellenére hozta az igenek győzelmét, hogy Oroszország ezt megpróbálta megakadályozni. Lehet, hogy éppen egy ilyen ellenpropagandával fog ez kifutni, hogy megcsináltuk, pedig az oroszok ezt meg akarták akadályozni. Én nem gondolom azt, hogy itt megváltozna az irányvonal ennek a jelenlegi politikai vezetésnek tényleg ez a célja, hogy közelebb ugye a Moldovát Európához. És mondom, én úgy érzem, hogy talán még hasznot is fognak talán húzni ebből, hogy azt elmondják, hogy az ellenszél ellenére is az igenek diadalmazkodtak.
Csak úgy van most bővítési hangulat az Európai Unióban, mert az ugyan, hogy azt kell, hogy mondani, hogy kiállunk Ukrajna mellett, kiállunk Moldova mellett, hogy ne jusson Ukrajna sorsára, de valódi szándék a bővítésre van?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ketté választanám ugye a jelentkezői csoportokat. Tehát van egyrészt a Nyugat-Balkán, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, bizonyos mértékben talán még Bosznia-Hercegovina is, és természetesen Albánia. Ezek esetében én nem érzem ezt a nagyon nagy vágyat, hogy kibővítsék az Európai Uniót. És ugye van a másik két ország, Ukrajna és Moldova, amelyek éppen az orosz szorítás miatt talán jobban most előtérbe kerülnek. Tehát míg Albániában nincsen veszély, hogyha nem kerül be az Európai Unióba, akkor Oroszországot átveszi az uralmat, hatalmat. Azért ez Moldovában és Ukrajnában valós félelem. Tehát olyan érzésem van, hogy itt sem Ukrajna esetében sem lángol a felvételi szándék. Tehát ugye sok Európai Uniós tagállam érzi úgy, hogy a 2004 óta hozott bővítési döntések egy része elhibázott és elsietett volt, de és éppen miatt kisebb a lelkesedés, mert igen, először talán a belső gondok egy részét kellene megoldani. Tehát én nem számítok arra, hogy bármelyik tagjelölt 2030 előtt komoly esélyekkel rendelkezni a felvételre. Tehát igen, én úgy érzem, hogy Moldova azért, meg Ukrajna is, viszonylag előtérben van, de mondom 2030 előtt ez nem fog sikerülni. És már csak azért is szükség lenne ennek a két országnak az EU tagságára, mert Ukrajnának és bizonyos mértékben Moldovának is egy gyors újjáépítésre lenne szüksége. Tehát azért a moldovai gazdaság sem szárnyal, és most aztán finoman fogalmaztam.
Sebezhető célpontnak tartod egyébként Moldovát? Gyorsan hozzáteszem, hogy Európa egyik legszegényebb, hanem a legszegényebb országáról van szó, amely nem tagja a NATO-nak. Ukrajna Odessa régiójával határos, és a lakosság nagy része folyékonyan beszél oroszul. Persze hozzá kell tennünk azt is, hogy az orosz külügy hangsúlyozza, hogy ugye az, hogy Moszkva a Moldova destabilizálására törekedne, az egy alaptalan állítás. Persze 2016-ban, amikor Montenegró miniszterelnökének meggyilkolását tervezték, hogy megakadályozzák az ország NATO csatlakozását, akkor is ugyanezt mondta Moszkva, zárójelbe zárva.
Pontosan, tehát szerintem veszélyben van. Azért nincs közvetlen veszélyben, mert az Ukrajna elleni háromnaposat tervezett háború, az most már lassan 1000 napja tart, és pillanatban nem látszik az, hogy Oroszország ezt meg tudná nyerni a belátható időn belül, és ez rengeteg erőforrást vesz el, és el is gondolkoztatja talán Moszkvát, hogy érdemes-e újabb frontot nyitni, de ez mindenképpen szerintem tervben volt Ukrajna lerohanása előtt, hogy elfoglalni ott a Fekete-tenger menti partvidéket, eljutni Odesszáig, onnan ugye akkor összecsatolni Oroszországot Ukrajnán keresztül a Dnyeszter menti köztársasággal, és akkor már ott vannak Moldova határában, ahol, ahogy említetted, valóban sok orosz ajkú ember él, és sok olyan politikus is él, aki nem feltétlenül orosz ajkú, viszont szimpatizál Oroszországgal, és hogyha őket megsegítik egy kis propagandával, akkor Oroszország abban bízott volna, hogy át tudja venni a hatalmat. Most, hogy nem úgy alakulnak az ukrajnai dolgok, mint ahogy azt ember szerették, ez a veszély kisebb, de nem múlt el teljesen, ez egyértelmű.
Az, hogy egy olyan országról beszélünk, amelynek az alkotmányos semlegessége az rendkívül furcsa, és hát furcsa alatt azt értem, hogy 90 4-ben, igen, 94-ben egyoldalúan deklarálták, nemzetközileg el nem ismert, még kevésbé garantált ez az alkotmányos semlegesség. Az ország gyakorlatilag demilitarizált, nincs harcképes hadserege, nincs védelmi ipara, és ezzel szemben a Dnyeszteren túli orosz csapatok 94 óta ott vannak, és hát azóta folyamatosan, 30 év óta folyamatosan sértik Moldovának a semlegességét. Tehát, hogy ez a tény, ez más fényben tünteti fel a moldovai köztársaságot?
Én szerintem ebben Moldova belekényszerült, tehát azért vállalta önmagára ezt a nem szavatolt és nem is védhető semlegességet, mert ugye valóban hadsereg gyakorlata nincsen. Ez valamilyen szinten ráerőltetődött erre az országra, tehát hogyha Moldova nagyon határozottan már 94-95-től követelte volna azt, hogy a NATO-hoz akar, a nyugati katonai tömbökhöz akar tartozni, az még egy indíték lett volna arra Oroszországnak, hogy akár le is rohanja ezt az országot. A másik pedig azért ugye sokan vannak, akik Európa irányultságúak ebben az országban, ők meg azt nem vették volna be szívesen, hogy Oroszországhoz közeledjen hivatalosan is az ország, és ebből lett egyfajta kényszer megoldásként szerintem ez a semlegesség, ami ugye még most is érvényben van, és ezért is nem egyértelmű, hogy Moldova akar-e csatlakozni a NATO-hoz, és ha igen, akkor mikor. De hosszabb távon szerintem ez a védelmi doktrína, vagy ez a semlegesség, ez meg fog változni. Tehát azt követően, hogy az Európai Unióba talán bekerül az ország, úgy ez a rész is szerintem meg fog változni.
Zárásként a moldovai köztársasággal kapcsolatos mostani események, a térségnek a geopolitikáját, a térségnek a biztonságát, és hangsúlyosan akár Romániára is gondolatunk, fogja befolyásolni? Vagy az orosz barát kurzusnak a hát, kialakítása már megtörtént, a felerősítése, ez nem fog a jelenleginél jobban kihatni a térség geopolitikájára, illetve biztonságpolitikájára?
Szerintem nem. Tehát ez most szerintem ez a vihar, ami most dúl, ez valamilyen szinten el fog ülni. Abban biztos, hogy Oroszország ugye folytatni fogja a befolyásolási kísérleteket. Tehát ez egy állandó csatatér marad, de én nem hiszem, hogy ez eszkalálódna. Tehát épp abból kiindulom, amit el is mondtam, hogy Oroszországnak nincsen ereje arra, hogy újabb frontot nyitson. Én nem számítok arra, hogy itt katonai összecsapások lennének. Azt nem tudom kizárni, hogy a korábbi hónapokhoz hasonló tüntetés hullámok robbanjanak ki megint. Tehát azt tudjuk, hogy eléggé destabilizálta Moldovát az, hogy nagyon komoly tüntetések, orosz párti, oroszok által kezdeményezett tüntetések robbantak ki. Nem feltétlenül alaptalanul, tehát valóban a gazdasági reformok lassan haladnak, az életszínvonal lassan nő. Tehát van egy valós elégedetlenség, amivel Oroszország belekapaszkodik, de én nem számítok arra, hogy ez a válság, ez sokkal súlyosabbá váljon most, hogy elülnek ezek a választások.
Német András, a HVG külpolitikai szakírója. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és egy öröm volt beszélgetni.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.